Szeretném azt mondani először is, hogy mikor megtudtam, hogy a nyolcadikosok milyen műsorral, milyen témájú műsorral készülnek, akkor arra gondoltam, hogy én is az Úr Jézusnak a visszajöveteléről szólnék. De aztán olvastam egy igét a héten, ami azt gondolom, hogy odaragasztott engem az aktualitásával ahhoz, hogy annál maradjak, és arról szóljak egy pár szót, ez pedig a 91. Zsoltár. Szeretném ezt, ennek a Zsoltárnak minden versén végigmenni, majd egy rövid magyarázattal, és meglátjuk azt, hogy miért is ragasztott ez engem oda az aktualitásával. Az első vers arra a kérdésre felel, vagyis azt kell, hogy föltegyük, és kiírtam minden egyes verset, majd kérném is a váltást. Az első kérdés az a Zsoltárostól a részünkre, hogy hol vagyok. Aki a felséges rejtek helyén lakik, a mindenható árnyékában nyugszik, az teljes biztonságban. Gondolkoztam, hogy hogyan tudnám illusztrálni azt a mondani valót, ami ebben a Zsoltárban van, és tudom, hogy ezt az illusztrációt már vannak, akik látták. Egyszerűen nem találtam jobbat és kifejezőbbet, de ha van, akik látták, nem baj, ha egy kicsit átismételjük, újra bevéssük, és újra látjuk. Hoztam egy ilyen szalvétát, ami jelképezné a mi életünket. Jó? Ez legyen a mi életünk. És akkor van itt egy kis probléma, ami jelképez, vagyis amit ez a víz jelképezne. Hogyan lehetséges az, lehetséges-e, hogy ne tegye tönkre a mi életünket az, hogyha valahogy a vízbe, vagy a víz alá kell merülnünk, azaz a problémák körülvesznek, összecsapnak a fejünkről. Van-e erre esély? Van-e arra lehetőség? És hogyha már láttuk ezt, akkor tudni kéne, hogy milyen lehetőség lenne erre. Tudja valaki? Akkor nem hiába való az ismétlés, úgy látom. Jó, hát nézzük meg először is, mi történik a mi életünkkel, hogyha a problémák körbevesznek és belemerülünk. Ugye eléggé rosszul néz ki utána, vizesek leszünk, teljesen átjár ez az egész bennünk. De van egy lehetőség arra, hogy ha víz alá merülünk, így már ismerős. Nyolcadikosoknak már ismerős kéne, hogy legyen. Tehát az történik most, hogy ebbe a kis pohárba belehajtogatjuk a mi életünket, és teljesen lenyomom a víz alá. Reménység szerint mindenki látja, hogy benne vagyunk a vízben, ugye? Nem kétséges. És aztán, ha kivesszük, akkor megnézzük, mi történt a mi életünkkel. És gondolom, hogy már mindenki rájön, hogy igazából nem sok bántódás ért, egy picike lehet. Ez az én bénaságom egyébként, tehát meg lehetne oldani úgy is, hogy teljesen száraz maradjon, de alapvetően ez a papír száraz maradt. Ugye mi történt? Egyszerűen csak annyi, hogy a lefordított pohárba benne van a levegő, és az a levegő, vagy ez a légnyomás egyszerűen nem engedi be a vizet a pohárba. De erről már egyszer beszéltünk, kár, hogy nem emlékezett rá senki, de annál jobb, hogy most átismételtük. Hogyan kapcsolódik ez ahhoz, amit mondani szeretnénk? Ugye az ige azt mondja, hogy aki a felséges rejtek helyén lakik, a mindenható árnyékában nyugszik, az teljes biztonságban. Mi nagyon szeretjük azt, hogy az Isten ígéretei, az Isten pozitív dolgai és az áldásai ránk nézve is érvényesek legyenek, csak sokszor arra nem gondolunk, hogy van esetleg feltétele ennek. Egyszerűen a papírnak nem volt esélye nem átnedvesedni és nem teljesen vizes lenni, ha víz alá nyomjuk és nincs a pohárban. Amint a pohárba tesszük és ezt lefordítva nyomjuk a víz alá, akkor a pohár rejtekében, a pohár és a légnyomásnak, a levegőnek a védelmében egyszerűen kiszorít minden vizet, és bekerülhet az egész a víz alá, akkor sem lesz vizes. Akkor sem fogják a problémák érni. Tehát ez az első kérdése a Zsoltárnak, hogy hol vagyunk? A felséges, az Istennek a rejtekében vagyunk-e? Vagy valahol tőle távol kódorgunk, és azt gondoljuk, hogy Istennek ez a dolga, hogy rajtunk betöltse az ígéretét, függetlenül attól, hogy mi ott vagyunk-e a rejtekében, vagy sem. Egyébként ez a kép azt fejezi ki, majd később látni fogjuk, mint ahogy a madár kiterjeszti a madár az ő fiókáira a szárnyát, és a szárnyai védelme alá veszi, úgy kellene nekünk Istennek a rejtekében, az Isten szárnyai alatt lennünk. És ennek az igének a fényében igaz az összes többi, amit most olvasni fogunk a továbbiakban. Második vers. Azt mondom az örökké valónak, te vagy Istenem, bízom benned, te vagy erős kőváram, benned védelmet találok. A második kérdésünk tehát azon túl, hogy hol vagyunk, hogy mit mondunk. Elhagyta-e már valami hasonló bármikor is a mi szánkat? Valószínűleg ugye, ami a Bibliában írva van, hogy amivel telve van a szívünk, arról szoktunk beszélni. Meg lehet figyelni, ha nem is nem tudjuk, hogy mi az, amivel tele vagyunk, hogy miről beszélgetünk, és már is lelepleztük magunkat. Nyilvánvaló, hogyha ez nem így van, hogy Istenben bízom, hogy ő az erős kőváram, hogy benne találok védelmet, akkor ezt soha nem fogom elmondani. Soha. És onnantól kezdve érdekes kérdés az, hogy biztos, hogy az ő rejtekében vagyok? És ha ez a két feltétel nem teljesül, biztos, hogy a további ígéreteit neki teljesítenie kellene rajtam? Hiszen minden úgy van a világban, hogy vannak feltételek, és annak vannak következményei, és nincs ez másképpen Istennél sem. Nézzük meg, hogyha az Úr rejtekében vagyok, hogyha ezt mondom Istennek, akkor mit tesz ő? Folytatódik, akkor ő kiment a rejtett csapdából, megment a halálos járványtól, szárnyával betakar, mint fiókáit a madár, és tollai alatt védelmet találsz. Hűsége lesz pajzsod és páncélod. Tehát arra szerettem volna utalni, hogy mennyire szeretjük ezt. Ott van az igében, nem, hogy Isten kiment minket a bajból. Megment a halálos járványtól. Mit szeretnénk jobban ezekben a mostani időkben és ezekben a napokban, mint ezt? És ott van a Bibliában, és jaj, mégis milyen sokan megbetegszenek, milyen sokan kórházba kerülnek, milyen sokakat ér baj. Nem lehet, hogy nem olvastuk el azt az előtte lévő két verset. Mert azokra vonatkozik ez az ígéret, hogy akkor ő kiment a rejtett csapdából, akkor megment a halálos járványtól. Megint ismételni fogunk, mert mondtam már ezt a történetet, de úgy látom, hogy nem baj az ismétlés. Amerikában történt, egyszer leégett egy nemzeti park, nagy erdős része volt. És miután eloltották a tüzet, körbejártak az erdészek felmérni a kár nagyságát. És nagyon érdekes dologra lettek figyelmesek, az egyik fa tövében egy szinte szénné égett madár kiterjesztett szárnyakkal. Aztán, ahogy megmozdították azt a madarat, egy még érdekesebb dolog történt. Néhány fiókája ennek a madárba életben volt a madár szárnya alatt. Az egész erdő leégett, a fa mellette leégett, az anyamadár szinte szénné égett, de szárnyai alatt voltak valószínűleg a tűzvész idején is a fiókái. És így megmenekültek. El tudjuk képzelni, hogy jön a nagy tűz, el tudjuk képzelni ezt a forróságot, ami a madárnak is a testét érte, és valószínűleg a fiókák is érezték ezt a forróságot, de mégis az anyjuk szárnyai alatt maradtak, nem mentek ki onnan, és bár károkkal, de mégis életben maradtak, és ők megúszták. És itt pontosan ez a kép van, hogy ha az első két feltétel teljesül, akkor Isten szárnyával betakar minket, mint fiókáit a madár, és a tollai alatt védelmet találunk, mint egy páncél, mint egy pajzs, olyan lesz számunkra az Isten hűsége. Nézzük tovább, mit mond. Nem kell félned a váratlan támadástól, sem nappal a lesből kilőtt nyíltól, sem a homályban lopakodó halálos járványtól, sem a délben támadó hirtelen haláltól. Még ha 1000 szám hullanak is melletted, s 10000-en a közeledben, téged akkor is elkerül a pusztító. Bizony, meglátod ezt a saját szemeddel, előtted büntetik meg a gonoszokat. Arra gondoltam, amikor ezt olvastam, és talán most már kezdjük érteni, hogy miért ragadott meg engem ez a Zsoltár, hogy talán ma erről beszéljek, és ne Jézusnak a visszajövetelétől. Mert ez a halálos járvány, ami körülöttünk van, itt is itt van a faluba, szedi az áldozatait. Kell ennél jobb ígéret? Micsoda biztonság ez? Hogy lehet a miénk? Hogy lehetne azon felül, amit emberileg meg tudunk tenni, hogy maszkkal védekezünk, vagy oltásokkal, de hogy mégis van valami nagyobb garancia? Micsoda biztonság ez? Ha valamit meg lehet venni pénzen, nagyon kíváncsi lennék, hogy mit vennénk. És talán olyanok, akik már voltak kórházba, akár az első, második, harmadik hullám alatt, lehet, hogy azt mondanák, most bármit megadnának azért a biztonságért, hogyha tudnák, hogy ők nem fognak újra kórházba kerülni, és nem lesz a járvány újra egy halálos fegyver ellenük, vagyis egy halálos élmény szinte. Ezt a biztonságot, amit itt Isten ígér, vajon mivel lehet megvenni? Vajon mennyi pénzt kell azért fizetni? Hányszor kell elmenni azért a templomba? Hányszor kell azért imádkozni, vagy igét olvasni? És igazából azt látjuk, hogy semmivel nem veheted meg, se templomba járással, semmivel. Viszont mégis ez egy döntés. Egy döntés kérdés a mi részünkről, hogy akarsz-e a felségesnek a rejtekében lenni? Akarsz-e elrejtőzni az ő szárnyai alá, hogyha a járvány körül is vesz minket, meg minden baj és csapás, téged akkor se érjen a baj? És ki tudod-e mondani akkor, ha már ott vagy, és nem akarsz Istentől elkódorogni, hogy ő az én erős váram, kősziklám, és benne bízom? Igazából ez a döntés, és valószínűleg ilyen helyzetben jönnek legtöbben Isten közelébe, amikor körülveszi őket a baj, amikor nem tudnak emberileg mit tenni és védekezni, és sokan olyankor hozzák meg ezt a döntést, hogy okay, akkor rábízom az életemet Istenre, átadom neki, és innentől kezdve figyelek az ő igéjére és arra, amit mond. Aztán feltehetjük itt a kérdést, hogy de hát nem halnak meg mégis sokan. Ebben a járványban is akár. Talán olyanok is, akik tudjuk, hogy jártak a templomba, vagy akik tudjuk, hogy éltek az Isten igével. Nem fertőződnek meg hívők is a járványtól, akár úgy is, hogy már be vannak oltva, akár úgy, hogy maszkot viselnek. Igazából láttuk azt, hogy van talán erre is példa. De itt az előbbi jelenetet hadd használjam egy kicsit illusztrációként. Voltak a szereplők között, akik annak ellenére, hogy hideg volt, hogy fáztak, annak ellenére, hogy havazott, annak ellenére, hogy hányan próbálták lebeszélni őket arról, hogy milyen baromság ez itt, hogy most megvárjátok a buszt 24-én este, ki van ide írva valami bizonytalan dolog, de mégis némelyek itt voltak, itt maradtak, s kitartottak. És aztán meglátták azt, hogy jött a busz. Tehát lesznek problémák körülöttünk, az ige sem beszél arról, hogy nem fog minket probléma elérni, meg hogy szinte a felhők fölött járunk, és csak nézünk majd lefelé a világra, hogy ott mi történik. Lesznek problémák körülöttünk. De azt mondja, hogy bizonyos dolgok elkerülik azokat a hívőket, akik az Isten szárnyai alá rejtőznek. Mik ezek a bizonyos dolgok? Azt mondja itt az utolsó versünk, amit ott látunk, hogy bizony meglátod saját szemeddel, előtted büntetik meg a gonoszokat. Tehát vannak olyan dolgok, még nem kellett volna váltani, vannak olyan dolgok, hogy bizonyos bűnöket Istennek meg kell büntetnie, valamiknek véget kell vetnie. És ez sokszor áldozatokat szed. És ez akár a szemünk előtt is zajlik, talán akár a mai napokban. És nem mondom én azt, hogy azok, akik elmennek, azok bűnösebbek voltak, dehogy is mondom. Sőt, egy hasonló példával élve azt mondja Jézus, ha meg nem térünk velünk, ugyanaz fog történni. De van olyan, hogy a gonoszokat megbünteti Isten, és ez sajnos sokszor a szemeink előtt játszódik le. Tehát ezeket a bizonyos dolgokat, amiket a gonosz büntetése miatt küld Isten, ezeket el lehet kerülni. Ezek alól ki fog minket menteni. Erről beszél ez az ige. Hogyha a madár szárnya alatt ott vagy a fiókája, akkor érezheti, hogy jön a tűz, jön a forróság. De ő maga életben marad, él és sértetlen. No, de hogyan kerülhetem el a veszedelmet, a bajt? Itt van kiírva, ezt mondja a következő két versünk. Mivel ezt mondtad, erős kőváram az örökké való, a felséges a menedékem. Ezért nem ér el téged a veszedelem, s otthonodnak a pusztítás közelébe sem jöhet. Micsoda ígéretek! Úgy mondom ezt, hogy fogalmam sincs, hogy velem holnap, vagy holnap után mi fog történni. Semmi több garanciám nincs rá, mint is bárki másnak, ha csak nem az, hogy hiszem azt, hogy én már a mindenható rejtekében igyekszem lakozni és élni az életemet. Mióta ezt az igét olvastam, igyekszem nap mint nap elmondani ezt neki, erős kőváram, kősziklám vagy, menedékem vagy. És ennyi, amit most előre tudok mondani. De hiszem azt, amit az ige ír, hogy mivel ezt mondtad, mivel a felséges rejtekében lakozol, ezért nem ér el téged a veszedelem, sőt, otthonodnak sem megy közelébe a pusztítás. Még egyszer, mit tesz Isten? Következő versek azt mondják, az örökké való parancsolt felőled, s melléd rendelte angyalait, hogy őrizzenek minden utadon. Kezükben hordoznak, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Bizony oroszlán és vipera fölött jársz, letaposod az oroszlán kölyköt és a sárkányt. Tehát Isten parancsolt, hogy rendeljen mellé azoknak, akik az ő oltalmában lakoznak, és azt mondják, hogy te vagy az én menedékem, kősziklám, melléjük rendeli az ő angyalait, akik vigyáznak. De miközben ezt olvastam, eszembe jutott valami, és talán a Bibliát ismerő embereknek is eszébe jut, hogy amikor Jézust megkísérti az ördög a pusztában, felállítja a templom párkányára magasra, és azt mondja neki, hogy micsoda belépés lenne ez. Az emberek csodálnának téged, ha levetnéd innen, több mint 70 méter magasról, a mélybe zuhannál, és nem történne bajod, mert megvan írva az igében, hogy parancsol az angyalaidat melléd rendeli, és vigyázz rád az Isten, hogy lábadat meg ne üsd a kőben. Ott áll fönt Jézus a párkány, a templom párkányán, képzeljétek el, és ezt súgja a fülébe az ördög. És nem veti le magát Jézus. Ugye nem ismertek ti sem ilyen történetet, hanem mit mond? Azt mondja, az is megvan írva, hogy ne kísérd az Urat, a te Istenedet. Ne kísértsük az Urat. Ez nem azt jelenti, hogy én akkor tehetek bármit, ha hívő vagyok, maszk nélkül bemegyek a víruslaborba, és majd megoldom a problémáját a világnak. Ne kísértsük az Urat, az Istent. Amit emberileg lehet, nyilván meg kell tegyünk. És amikor ésszel élünk, és amikor Isten oltalmában élünk, és ő a mi menedékünk és kőbánunk, onnantól kezdve ez igaz lesz ránk. Védelmét rendeli mellénk. És akkor most összefoglaljuk az egészet, 14. verstől azt mondja az örökkévaló, ezt mondja rólad, mivel ragaszkodsz hozzám és szeretsz, megmentelek. Mivel jól ismersz engem, magasra emellek. Mikor kiáltasz hozzám, felelek. Veled vagyok, mikor bajok vesznek körül, kimentelek és fölemellek. Hosszú élettel teszlek megelégedetté, és megmutatom neked szabadításomat. Újra nézzük meg, mi a mi részünk. Pirossal kijelöltöm az igébe. Ragaszkodsz hozzám, és szeretsz engem, ezt mondja az Úr. Jól ismersz engem, és kiáltasz hozzám. Ezek a feltételek a mi oldalunk, a mi részünk. Tehát Isten nem ígéri ezt bárkinek. Nem mondja azt, hogy ez lesz a világon. Úgyhogy ha azt kérdezed, hogy de miért van ennyi gonoszság, miért halnak meg olyan sokan, miért viszel ennyi embert a járvány, hogy van az, hogy én imádkoztam hozzá, aztán mégis elkapott ez a nyavajam. Mivel ragaszkodsz hozzám, az Úrhoz, mivel szereted az Urat, mivel jól ismered őt, és kiáltasz hozzá. Akkor fogja azt megtenni, hogy megment, hogy magasra emel, hogy felel az imádságunkra, hogy velünk van, hogy kiment, hogy fölemel, hogy hosszú élettel tesz megelégedetté, és megmutatja nekünk a szabadítását. Sokkal több, amit Isten vállal, sokkal több. De vajon mi vállaljuk azt a kevés részt ezért? Ha azt mondaná Isten, hogy mindenki letesz 1 millió, 2 millió forintot, akkor bizonyára törekednénk erre, hogy jó, letegyük, aztán felejtsük ezt az egész nyavaját, ami rajtunk van. De nem csak ezt, lehet bármi más probléma. Csak most ezért lett ilyen aktuális számomra, mert a halálos járvány szó szerint ki van mondva az igében. De lehet bármilyen problémám. Nem fizetnénk ki sokszor kórházi kezeléseket, biztosításokat, ezt, azt, amazt, mindent. Csak enyhítsük a károkat. Akkor miért nem tesszük meg ingyen, hogy ragaszkodjunk Istenhez, hogy menjünk az ő oltalmába, a szárnyai alá, hogy mondjuk azt, hogy ő a menedékünk, hogy legyen valóban ő a kősziklánk. Akkor Isten is lépni fog. Olyan sokszor ugye biztonsági rendszereket beépítünk házunkba, autóba, riasztókat, biztosításokat fizetünk, és ezek nem feltörhetetlen rendszerek egyáltalán. Mégis költünk rá, mert legalább enyhítik a kárunkat, ha valami probléma történne. Egy kis plusz biztosítást ad. Igazából anyagilag nem ér akkora kára a fizikai meg a világi biztosítások szerint, mert ha kár ér, akkor kicsit kifizetik. Tehát anyagilag nem megy csődbe az életünk. És egy kicsit hasonlóan működik ez a lelki és a szellemi szinten is. Tudnunk kell azt, hogy ez a földi életünk, ez nem végleges. Mindig lesznek emberek, akik meghalnak, mi is, valamikor, valamiben. Tehát ha úgy olvasod ezt az igét, hogy ez az örökké valóságra szól, és téged, hát nincs olyan ember, aki ezt megtartja, mert hát nézzük meg, és mégis vannak, akiket elvisznek, csapások, bajok, stb. Ez a földi életünk nem végleges. De a kérdés az, hogy ott maradsz-e abban a buszmegállóban, és megvárod-e Isten rejtekében, az ő ígérete szerint azt, hogy majd ő jön, és amikor ő tudja, akkor jön. És nem akkor, amikor a járvány, meg nem tudom, kik akarnak elvinni. Így vagy úgy, Isten ki fogja menteni innen az övéit, erről szól az ígéret. És nyilvánvaló, hogy ez azt jelenti, hogy van a hívő embernek egy úgynevezett felülbiztosítása a többi emberhez képest. És ez az örök élet. Ami nem azt jelenti, hogy itt ebben az életben bennünket soha semmilyen probléma nem ér el, mert itt, ezen a földön vannak rések a pajzson. Hiszen nem ez az örök életünk, nem itt élünk világ végéig, nem itt élünk az egész örökké valóságban, de ezen a pajzson jóval nehezebb áthatolni a problémáknak és a bajoknak, amit Isten biztosít, mint hogyha enélkül élünk. És szerintem a mai világban, amit kommunikálnak felénk az oltások, a maszkkal való védekezés kapcsán, értjük azt, hogy mit jelent az, hogy valami jóval nehezebb. És nem okoz akkora kárt, mint akik nem élnek a bizonyos lehetőségekkel. És ugyanez áll most itt előttünk, ezzel fejezem be, amit az ige ígér nekünk. Ha a felséges rejtekében leszünk, hogyha azt mondjuk, te vagy az én erősségem, a kősziklám, az én menedékem, ha szeretjük, ha ragaszkodunk hozzá, ha ismerjük őt, akkor egy felülbiztosításod van az életben, ami nincs meg azoknak, akik ezzel nem élnek. Talán ez a kép újra eszünkbe jut. Lehet, hogy picit vizes lett az én bénaságom miatt az a másik papír is, de sokkal-sokkal kevésbé, mint amit csak enélkül benyomtam a víz alá, ami teljesen elázott. És erről szól az ige, és erre hív minket Isten igéje. És egy énekkel szeretném ezt összefoglalni, egy kis filmmel. Az igék újra meg fognak jelenni előttünk, meg képek. Kérem, hogy hallgassuk meg ezt az éneket, olvassuk a hozzá készített kis videót, és utána fogunk imádkozni. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk a Te igédért. Köszönjük, hogy elmondhatjuk együtt, hogy Te vagy a menedékünk, Te vagy a kősziklánk, Te vagy a várunk. És köszönjük neked, hogy ebben a helyzetben, ami körülvesz bennünket, most annyira aktuális a Te igéd. Köszönjük neked, hogy mintha csak ma írták volna ezt számunkra, pedig több ezer évvel ezelőtt történt ez az egész. Hálásak vagyunk neked, Urunk, hogy ma is erőt meríthetünk belőle. Köszönjük neked, hogy nem csaphatjuk be azzal magunkat, hogy neked minden tekintetben a te ígéreteidet mindenkire vonatkoztatnod kellene. Köszönjük, hogy elénk tárod a feltételeket is. Köszönjük, hogy láthatjuk azt, hogy nekünk a te menedékedben, te szárnyaid alatt, a te oltalmadba kell élnünk és járnunk. És valljuk újra és újra együtt a Zsoltárossal. Te vagy a mi menedékünk, te vagy a mi kősziklánk, te vagy a mi várunk. Kérünk Istenünk, tarts meg bennünket, kérünk azért, hogy vont fölénk a te oltalmadat pajsként, és kérünk téged azért, hogy a te akaratodat töltsd be a mi életünkbe, mi pedig hadd keressük azt nap, mint nap, és hadd járjunk a te igédben. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket, és így kérlek, tölts fel erővel, te szent lelkeddel magunkat következő időszakra, napjainkra, és így adj szent adventi várakozást a te eljöveteledre és a mi karácsonyunkra. Az Úr Jézus nevében köszönjük, hogy meghallgattál minket.